A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kegyelem, irgalmasság és békesség, adassék nektek bőségesen, testvéreim. Amen. 345. dicséretünket énekeljük, testvéreim, Isten előtt megállva. Édesatyánk, áldunk téged azért, hogy ezen az estén is összegyűjtesz bennünket, hogy nálad pihenhessünk meg, hogy előtted vizsgálhassuk meg az életünket oly módon, hogy a te ígéd fényében látjuk meg mindazt, ami jó vagy rossz benne. Olyan jó, hogy eléd mehetünk, mert az ige is azt mondja, édesatyánk vagy, és Jézus is így tanított bennünket, és úgy jövünk, mint a gyermekek valóban. Nem szeretnénk semmit eltitkolni, semmit elrejteni, hanem őszintén, végre egyszer őszintén beszélni veled, Urunk. És azt kérjük tőled most ezen az estén is, hogy valóban a te ígéd őszintességével és szeretete mélységével szólítsál meg bennünket. A mi szerepjátszásaink, azok hadd legyenek most elfeledve. A gúnyáink a szögre akasztva, és úgy valóban a magunk valójában hadd álljunk meg előtted. Szólíts meg bennünket, Urunk, mert minden, ami rólad szólt eddig, az hozzád von egyre közelebb, és könyörögve kérünk azért is, Urunk, hogy egy szív és egy lélekként állíts magad elé, és taníts bennünket. Szentlélek, Úristen, újjáteremtő valóságodat kérjük, hogy a sokszor hallott ígék végre egyszer ott maradjanak a lelkünkben, elpecsételve, hogy formálják a mi életünket a te szent fiad képére. Kérünk, hallgass meg, Szent Háromság, egy Istenem, imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az volt a szórólapra kiírva, hogy ugye a hit szükséges, ma meg arról van szó, hogy a hit lehetséges. Hát rengeteg ígét lehetne felolvasni ennek kapcsán is természetesen. Én engedjék meg nekem, hogy egy nagyon ismert ige szakaszt olvassok elsőként, aztán majd mondok sok minden mást is. A samáriai asszonynak klasszikus történetéből szeretnék olvasni egy szakaszt János Evangélium a 4. fejezetéből, a 7. verstől. Jézus az úton elfáradt és leült a forrásnál, az idő éppen dél felé járt. És egy samária asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Samária asszony ezt mondja, hogyan? Te zsidó létezett, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, hát merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta, uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjed és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Erre Jézus azt mondta neki, jól mondod, hogy nincsen férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony erre így szólt, uram, látom, próféta vagy, a mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. És akkor később, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ha az időt szeretném elütni, akkor bizonyára elkezdenék most sok mindent beszélni a samáriaiakról és az Izrael fiainak ellentétéről. Akit ez érdekel, utána szívesen elmondom. De ezzel nem szeretném az időt most húzni. Dél van. A déli óra azon a vidéken nagyon kemény. Képzeljék el, hogy jó 40 fok, az embernek a feje tetejére tűz a nap, sehol semmi víz, ugye, hiszen ehhez a kúthoz is messziről jön az asszony, és ebben a szituációban találkozik össze az asszony Jézus Krisztussal. Adj innom. És amikor ezt a mondatot elmondja Jézus, akkor azon gondolkozom már az első mondatnál, hogy vajon kicsoda a szomjas? Jézus a szomjas igazán, vagy az asszony szomjas igazán? Ahogy nézzük, az asszony talán vízre szomjas, Jézus meg az emberre szomjas, amikor elkezdi ezt a furcsa beszélgetést azzal az asszonnyal, aki gondolom hozzá se szólt volna. Rejtve jön ez az asszony, és ezért gyanús ez hirtelenjében, mert pont délbe jön, amikor senki nem jár. Aki elmegy nyaralni Görögországba, vagy Máltára, vagy Olaszországba, Spanyolországba, tehát a délre. A nagyon jól tudja, hogy délben csend van. Majd csak este jönnek elő az emberek, és kezdik el az életet, mert délben borzasztó, nehezen viselhető az éghajlat. Meleg van. És ez az asszony most jön vízért. Annak is korsójával. És hogyha valaki azt gondolná, hogy ez egy kulacs nagyságú korsó, hát akkor ki kell ábrándítsam, mert legalább vagy 25 kilós, amikor vízzel tele van, vagy 30 kilós. Exkurzusként szeretném megjegyezni, hogy Máriát, amikor ábrázolják, akkor is törékenynek ábrázolják, pedig ő ugyanúgy, mint a samária asszony, elkapta ezt az edényt, és a fejére téve elment. Nos, hát jön ez az asszony, és valószínű azért jön, ahogy kiderül a beszélgetésből, mert hiszen azokkal, akik között él, igazából nem jó viszonya. A sikáriak, azok nem nagyon szeretik ezt az asszonyt, bizonyára azért, mert parázna, bizonyára kigúnyolják, mindig van valami jó véleményük róla, hogyha találkoznak, olyan kedves vélemény, amit ugye elmondanak neki, azaz vádolják ezt az asszonyt, lenézik ezt az asszonyt, és kellemetlen neki maga az a közeg, ahol neki el kell tölteni a mindennapjait. És elég volt ebből. Inkább úgy gondolja, megy akkor, amikor senki nem megy, amikor legmelegebb van, megy akkor, amikor az emberek elől rejtve van, megy, mert azért ő is szomjas a vízre, de talán még inkább az emberi életre szomjas. Arra az emberi életre, amiben igazából nincsen osztály része. És nagyon sokan vagyunk így ebben a világban, amikor körülnézünk, és az a világ elembertelenedik. Éppen tegnap beszélgettünk, hogy hallgatom a szociológust a televízióban, és azt mondja, hogy az öregekről lévén szó, nemrégében volt az öregek világnapja, ugye a zene világnapjával egyben, és mondja, hogy hát az öregek manapság a szociológiai pontok szerint kevesebb pontot kapnak, mert ugye értéktelenek. Hát ugye már nem tudnak dolgozni, ugye már nem tudnak semmiben segíteni, és csak fogyasztók ilyen szempontból, sőt, mi több, még azt is kívánják, hogy valaki gondozza, tehát a termelő kapacitást is bizonyos tekintetben lekötik, ezért hát a szociológiai pontszámai kevesek. Hát, testvéreim, erre a gondolatra úgy az embernek feljebb megy a, hogy is mondjam, a vérnyomása, és azt mondja, hogy ez az elembertelenedett világ, ez ilyen pontszámokban gondolkodik? Így gondolkodik, keresztül megjelenik egy hirdetés nálunk a fákon, és ki van írva, hogy a Samsung, jól menő, ugye délk, hogy oda költözött hozzánk nagy örömünkre, szeretne felvenni hölgyeket. Hölgyeket 35 éves korig, akiknek lehetőleg nincsen gyerekük, és nem szemüvegesek. Na most az a veszőszínet személy, és még hosszú sorban lehetne, hogy nem is akarnak gyereket, meg egyéb dolgokat lehetne oda mellé írni. Ez elembertelenedett világ. Aki egy életet ledolgozott valahol, teszem azt a tungsramba, mint nagyon sokan Gödön, ott vannak 40 éve, azokat kezdik úgy finoman kiutálni, és ha már nagyon nem hagyja magát kiutálni, akkor mondják neki, hogy kérem, jövő héten hétfőtől már nem kell bejönnie. És akkor szépen kiteszik. A világ elembertelenedik. Itt mindig csak az él meg, aki még képes termelni, aki megragadja a zsetont, és mindent, ha lehet, kieszünk ebből a világból, felfalunk mindent, unokáinknak nem nagyon kell, hogy maradjon, és a másik ember a számunkra csak egy sokszor útban lévő valaki, akivel igazából kommunikálni se nagyon kell. Figyeljék meg, hogy egy villamosra felszállnak, vagy buszra, akkor a kommunikáció milyen? Legfeljebb szidják, mert rálépett a lábára. Az, hogy egy kicsit egymásra mosolyogna valaki, nem nagyon divat manapság, nem mosolyognak az emberek. Egyébként szépen fel van öltözve, és hogyha végigmennénk, kéne szépen a nagykörúton, szép felöltözött emberek jönnek, mennek, és lenne egy olyan varázs szemüvegünk, amivel az embereknek a lelkét is látnánk, akkor furcsa kép tárulna elénk. Képzeljék el, hogy a zakó így megnyílna, és egy középen, kérem szépen, egy ilyen rácsos ablak lenne, ahogy ilyen auschwitzi fogoly kinézetű kapaszkodna bele a rácsba, az az embernek a lelke. Az. Ott belül. És éppen ezért embertelenedik el, mert auschwitzi fogolyként semmi tápláléka nincsen neki. És mint amiképpen akkor sajnos meghaltak emberek, így az emberbe belehal a lélek is. Szomjas az ember, az emberségre, szeretetre, segítségre, sőt a hitre is, mert érzi, hogy a maga ember világából igazából nem boldogul, nem megy semmire. A múltszázadi nagy írója Jean-Paul Sartre mondta egyszer, hogy kimondhatatlanul egyedül vagyunk. Az eget elvesztettük, fölöttünk már nincsen világosság, sötétet látunk csak. És sokszor mi is így vagyunk, testvéreim. A templomról is lemondva, sok ember ott kiderül, ahogy mondtam, te a ravatalnál, hogy nincs segítség. Olyanok vagyunk, mint a lentkerekes autó, még az egyház is. Tetszik tudni gyerekkorban, elengedtük, még megy egy kicsikét, de már az ajtó így nem fog elérni, de szépen lassan ugye lejár és megáll. Szeretnénk valami újat. Annyira szeretnénk valamit. Figyeljük meg a szektáknál, és úgy indul meg kis csoportoknál, hogy végre együtt vagyunk, megy valami, végre tudunk beszélni egymással, de kitiltotta meg, hogy egy református gyülekezetben ne legyen közösség. Én nem tudom, hogy valaki megdította volna, református egyházunk törvényeibe nincs beleírva, hogy nem lehet a református gyülekezetben közösség. Nincs leírva, hogy csak a templom vasárnapi istentiszteletén lehet imádni Istent. Ez nincsen leírva. Akkor nem tudom, hogy mi idegződött belénk. Valami lelki reuma, vagy valami ilyen betegségünk van nekünk is? Vagy mi is inkább úgy vagyunk, hogy a templomba azért jövünk, hogy elbújjunk a többiek elől, mert templomban mégse szokás beszélgetni ugye olyan nagyon sokat. Meghallgatjuk, mit mond a lelkész, szent keresztül az Úristen, ha jó esetben, és utána gyorsan megyünk, kezet fogunk, mosolygunk, azt még kibírjuk, ugye ezt a pár pillanatot, és utána elmegyünk haza. De valahol az ember a lelke mélyén mégiscsak szomjazik erre. Mégiscsak szomjazik arra, hogy legyen valakie, legyen embere neki, és az asszony ebben hasonló, vagy mi vagyunk ő hozzá ilyen módon hasonlóak. És képzeljétek el, mi lenne akkor, hogyha ugyanúgy, mint a samáriai asszony esetében megérkezne Jézus, és azt mondaná nekünk, hogy adj innom. Keresgélnénk mi is hirtelennyébe, hogy mit? Nem értem. Hogy tetszik mondani? Mit kéne neked adni? Hát nem is tudom, hogy ki vagy. Hát nem is tudom, hogy honnan adjunk mi. Hiszen Jézus azt mondja, adjál vizet, és mégse ivott. Történetben nem olvassuk, hogy Jézus ivott volna egy korty vizet is, ugyebár? Hogy a samáriai asszony adott volna, hiszen ott hagyott mindent, vödrét, edényét, mikor majd a Jézusi beszélgetés után elfut, nem? És ott van Jézus, aki hídverő. Szinte bontja azokat a korlátokat, ami az asszonynak a szívébe belül megvan. Lélekkel fordul végre valaki az asszony felé, és lélekkel fordul végre valaki felétek. Azt mondjuk, hogy szomjazunk valamire. Hitre, szomjazunk egy barátra, szomjazunk valakire, és Jézus egyszer csak eljön, és hidat akar építeni, Isten is közöttünk. Valahogy azt a lelki szomjúságot szeretné Jézus megelégíteni, mint a samáriai asszony esetében. Azt mondja Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát. Hú, de milyen kemény mondat. Miért mi ismerjük? Annyit beszélünk róla. Mi ismerjük az Isten ajándékát. Jézus azt mondaná, én majd adok neked. Mert én tudok adni. Nem azt mondanák, hogy mi, te, Uram, hát mit? Annyit mondták a lelkészek, hogy tudsz hitet adni, tudsz reményt adni, de hát igazából ez úgy tártalanná vált egy idő után. Nem érezzük ennek a súlyát. Nem érezzük, és nem is tudjuk, hogy van Istennek ajándéka. Mi sem ismerjük. Mi a szomjúságunkban ugyanúgy találkozhatunk Jézussal, mint ez az asszony. Mert ha tegnap azt mondtam, hogy a hit szükséges, akkor most már azt szeretnék, ha lehetséges is lenne. Mert az, hogy szükséget mondtam, az egy nagyon jó dolog, de hogyan kaphatunk mi olyan hitet? Hogyan lehet olyan életünk, amelyik összekapcsolódik Krisztuson keresztül Istennel? Hogyan lehet olyan életünk, ahol már nem a patópáli hintaszéket párnázgatjuk, hogy jobban billegjen, jobban lehessen aludni benne, hanem megmozdulunk, és elindulunk, és csinálunk valamit, és a mi szívünkben is van valami, de jó lenne. Az ember nem képes elfogadni oly sokszor, hogy Isten mit képes adni. Tegnap mondtam egy mondatot, nem tudom, megfigyelték-e. Azt mondtam, hogy miért van az, hogy mi a racionális jelenből akarjuk felülbírálni az Isten jövőt adó erejét? Miért? Azért, mert mi úgy gondoljuk is földhöz ragadt agyunkkal, hogy az nem lehetséges. Istennél minden lehetséges. Ha már hívő emberek vagyunk, miért nem nyílik meg a szívünk Isten felé, és megadjon mindent? Hát, hogyha nincs kinyílva a szívünk, hát mit kéne csinálni? Oda menni és pahadörűkossal betörni? Vagy mit kéne tenni az embernek? Isten akar valamit kezdeni. És Jézus mindent szeretne adni. Az apostol úgy mondja, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent, azaz Jézus együtt mindent. Hogy ne? Isten akarja adni a dolgait. Isten öröme a bűnös ember, aki egyszer csak odáig jut, hogy megnyílik és elkezd kérni. Nem az a baj, hogy bűnös, az a baj, hogy nem kér. Aki kér, annak adatik. Az asszony nem is sejti, és sokszor mi is sejtjük, testvéreim, hogy Jézussal beszélve a bűnös voltunk, először az életben nem hátrány, előny, mondta Gyökösi Hendre, igaza volt. A bűnös életünk Jézus előtt, egyszer az életben előny, hogy elmondhatjuk és kinyithatjuk a szívünket. Mert ez a szó kell Jézusnak, hogy kiárassza a kegyelmét, amikor megszólal a nő, add nekem azt a vizet. Add nekem, ne kelljen idejárnom, talán még földhöz kötötten értelmezem én ezt a dolgot. Hogy ne kelljen idejárnom, Uram, ne kelljen folyton az emberek elől bújnom. Ő még földinek látja azt, ami teljesen lelki. És Jézus mondnak, ez a szó kellett, hogy add nekem. És ebben a percben elkezdi adni, amit az asszony nem is tudott kérni, mert még nem is ismeri, de mégis Jézus megindítja a folyamatot. Azt mondja, hogy az életvizét adja majd nekünk. Életvizét. A világvizétől az ember mindig megszomjazik. Nem? Én, mikor innen ki fogok menni, első dolgom lesz, hogy iszom egy pohár vizet. Mert megszomjazik az ember. De azt mondja Jézus, hogy olyan vizet ad, amitől nem szomjazik meg az ember. Nem olyan, mint a tengervíz. Aki volt tenger, az tudja. Ennyi víz, és az ember szomjan, ha a gyerünk ígyunk egy kis tengervizet. Minél többet iszik az ember, annál szomjasabb. És ki száraz a szája, kicsapja a só a száját, az arcát, szétrepedezik a bőre, minden baja van. Az élő vizet adja Jézus. Az élő víz, az valami fantasztikus. Azon a vidéken, ahol vízhiány volt mindig, ahol mindig az esővizet ciszternákba gyűjtögették, az élő víz azt jelenti, hogy forrás, ami mindig táplálódik. Finom, kristálytiszta, finom víz. Azt mondja, ilyen lesz, amit ő ad. Éltető ajándékot. És az ember nem is sejti, hogy a hiten keresztül ez az éltető, tiszta folyó megtisztítja, ahogy énekeljük, a tisztító folyó, hogy tisztítson meg belül. Az énekünk is azt mondja, megtisztít az ő lelkével bennünket. Nem betű az élő víz, hanem lélek. Nem köthető semmihez, csak Istenhez, csak Krisztushoz köthető. Elgondolkozom. Amikor az asszonya beszélget, akkor azért sok minden dolog kiderül. Ugye az asszony, amikor rákérdez a férjére, akkor milyen teológiai problémákkal fog előjönni, figyeljék meg. Amikor rákérdezünk valakinek, kérdez szépen az életére, vagy Jézus rákérdez az életére, akkor mindjárt teológiai problémákat van. Miért? Tőlem kérdezed meg? Hát ne viccelj, református kereszténynek kereszteltek. Na és az miért? Az olyan, mint a marha bélyek, hogy a homlokodra van nyomva, és akkor egy örök életen keresztül hitelesít, kérlek szépen, mint egy csikkártya, hogy parkolni tudjon az ember vele, vagy mit jelent? Azt mondja Jézus, ugye Nikodémussal való beszélgetésben, hogy kell víztől, de lélektől születni, mert a víz önmagában semmi, lélektől születés. Akkor vagyok én a Krisztusnak, a Jézusnak a gyermeke. Forrásvíz. És azt mondja, hogy ez nem kívülről kell folyton kunyizni, hanem belülről egyszer elkezd buzogni. Na most kérem szépen, képzeljék el. Azt mondja, hogy a hit az egy ilyen dolog, amit a Szentlélek újjászületése nyomán kap az ember. Hát képzeljék el, testvéreim, ha egy edényem van, és ugye ott az alján egy kutam, és ott forrást, mint ahogy alsógödön találtam egy forrást, akkor a kút elkezd telni, nem? És hát mit csinál, mikor tele van? Szépen túl megy a kápáján, és elkezd magának egy patakot válni, és elkezd tovább folyni. Azaz mit jelent ez? Azt jelenti, testvéreim,
hogy amikor hitet kapunk az újjászületés nyomán, a lélek nyomán, akkor a mi hívő életünk nem csak nekünk elég, nem csak minket tölt meg, hanem megy tovább. Azaz nem lehet megfékezni. Elír a másik emberi. Képzeld el! Elír a másik emberi. Mert ha úgy érzed, hogy önök annyi hitem van, amennyi nekem elég a halálomig, akkor az valami ciszterna. Ott valami árulás van, kérem szépen. Ha pedig úgy érzed, hogy elír a másik emberi, akkor pedig élő víz, és csak úgy mellékesen jegyzem meg, ha a forrás elkezd folyni, kérem szépen, tudják, minden víznek van hordaléka. És tudják, mi a hordaléka a Szentlélek munkájának a szívbe? Na mi? A boldogság, testvérei. Az Isten szerinti boldogság. Amit úgy kerestünk, tudják, felajzott nyíl a gyors vadat, kékmadár merre van, sose találtam. Az íj már teljesen ellonyhult, az ujjam is, kékmadár nem jött. De jön belülről, az ember életéből. Nem, ez a víz nem csak, hogy meg van, buzog belőlünk. Tehát nem csak, hogy patakocskák, hogy szépen csordogál, mint a könnyünk sokszor, hanem buzog. Azt mondja, olyan bő forrássá válik. Kérem szépen, mindenkinek jut belőle. És képzeljék el, ez adja majd a hitnek azt a biztonságát, amit így mond, örök életre való víz buzog fel belőle, örök életre. Azaz, ez a bennünk lévő isteni lélek, amit ajándékoz az újjászületés nyomán, hit nyomán, egyszerűen felkészít minket arra az utolsó egyirányú utcára, amit tegnap mondtam. Arra készít fel bennünket, hogy egyre ragyogóbb legyen az, amiben reménykedünk. Tehát, hogy tudod, olyan, hogy az ember megy, mint ami ködös úton, és látja már közelgő a falunak a tornyát, hát látja, hogy milyen templom, meg van egy tornya, hogy milyen stílus, azt nem tudom még. Melyek közelebb, úgy oszlik a köd is egy kicsiket, és kezdem látni, ja, igen, hát ez egy, mondjuk egy gótikus. Igen, szép piros teteje van neki, igen. Részből van a tornya, és egyre közelebb látjuk. Na, ugyanígy van ez, amikor a hitben készít minket egyre inkább és inkább a lélek. Szomjúság. Hát létszomjúság van ennek az asszonynak is, annyiunknak. Életszomjúságunk van. És sajátos elképzelés az, testvéreim, hogy a földi élet csak a földi dolgokkal lesz jobb. Hát ez egy nagy balgaság, testvéreim. Jön hozzám egy kedves testvérünk, aki szeretné, hogy a pap igazolja az ő elképzelését. Ez sokszor előfordul lelki gondozás tekintetében, és azt mondja, hogy nem bírja tovább az asszonnyal, ugyan van két gyerekük, nem bírja tovább, mert ilyen meg olyan az asszony, de ő most elválik, mert ő most hát szóval szebb életet akar élni, gyanús vagy mondom, neked van valakit. Hát igen, és az olyan aranyos, az olyan kedves, az olyan szép, tudod, mondom, az a baj, én nem tudom, hogy én vagyok próféta, de ez a házasságot pont olyan rossz lesz, mint az előző. Hogy? Hát azért, mert vittél valamit magadat, barátom. Ha te nem változol, akkor nem változik semmi sem. Mert ugyanúgy fogod elrontani, mint hogy elrontottad az elsőt. És ezt nem értjük meg sokszor. Mi azt szeretnénk, hogy jobb lesz az életünk, akkor nyerünk egy ötös lottót. Jani bácsi nyert egy ötös lottót Nógrád megyébe Hajdanán. Addig szerette a falu nagyon, az öreget mindig elhívták segíteni, ásni ezt azt. Mindenki barátja volt, meghívták egy fél decire alkalmanként az öreget. Aztán megnyert az ötös lottót, mindenki jött hozzá, csak egy 5000-est adjon már Jani bátyám, meg egy 10000-est adjon, ez jó régen volt. Jani bácsi egy időhoz azt mondta, nem adok senkinek se, ugye? Mert itt a pénz. Na most akkor mindenki elkezdte macerálni, hogy bezzeg neki van, és milyen smucik, mert nem ad, stb. Mi történt? Jani bácsi annyira elkezdett inni, hogy hamarosan meghalt, és ott maradt a pénze is, és minden más. Ugye Jani bácsi, olyan sokan vagyunk Jani bácsik. Kérem szépen, aki azt hiszi, hogy külső dologtól rögtön meg fog változni a belső. Azt mondják a fiatal, nem érünk rá templomba jönni még, mert hiszen most még a házat kell építeni, a gyerekeinknek a fészket, az Istenség akarja, hogy ne legyen nekünk, ugye? És építeni kell, és majd eljövünk a templomba. Aztán nem tudom, hogy eljutnak-e. Nem lesz-e igaz, de az általános mondás, testvéreim, hogy
Az emberek furcsa módon hallgatják Isten igéjét. Mikor megkeresztelik, akkor szól az Isten igéje, de nem hallja. Aztán később az illető delikvensnek majd nem lesz kedve, aztán majd nem lesz ideje, aztán majd nem lesz ereje, és a végén meg nem lesz lehetősége bemenni az üdvösségbe. Majd akkor a halálakor fölötte szól megint másodszor az Isten igéje, de abból meg már megint nem tud semmit se az illető megfogni. Nos, hát testvéreim, Jézus beszélget. És Jézusnak a beszélgetésében, hogyha megint ilyen tudományos, csúnya szót szeretnék mondani, ilyen non-direktív lelki gondozás, amikor nem akar semmi parancsot adni, hanem úgy bontogatja ki, szépen szedi le az asszony szívéről a dolgokat. Olyan beleérző Jézus, mint ahogy a zsidó levél mondja, hogy nem olyan megváltunk volna, aki nem tudna megindulni, ugye, ami nyomorúságainkon, hiszen mindenben megkísértetett ő kivéve a bűn, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat és kegyelmet találjatok alkalmas időben. Valahogy, mintha ez lenne ebben az ige szakaszban, hogy Jézus elkezdi bontogatni, szeretettel bontogatni. És tudjátok, az ember mindig doszos ezekkel a dolgokkal, mint az egyszeri hölgy is, aki hatalmas sebészi karrier előtt állt, és egyszer csak ment hazafelé, és autóval neki ment a fának, és megbénult. Az a tolószékhez volt kötve, imádkozott, perelt az Istennel, Isten tagadás, gondolkozott egyfolytában, hogy hogy lehet ilyen Isten, mikor olyan zseniális sebész lehetne, és nagy tudás, stb. Míg egyszer kapott egy meghívó levelet, hogy nem jönne el két sebésznek a lepras kórházba. És a világ egyik legnagyszerűbb kézsebésze lett ez a hölgy, és a könyvébe ezt írja, én lábakat kértem az Úrtól, de szárnyakat adott nekem. Hát igen, valahogy így van ez, mi mindig zsörtölődünk, Jézus pedig bontogatja és a lehetőségeket mutatja. Kiderül egyszer csak maga-maga állapota, az a nyomorúság, ami miatt egyszerűen az élete ment tönkre, és a létszomjúság oka az a bűn, ami ott benne van. És tudjátok, valahogy amikor Jézussal beszélgetünk, talán azért vagyunk sokszor visszahúzódóak, mert Jézus előtt kiderülnek azok a dolgok, amik bűnök és amik gátak. Ami miatt az ember csak létezik, de nem él. Ami miatt csak töltjük az időnket a Földön, idézőjelben semmi hasznot, nyomot nem hagyva egyre tovább. Aztán hívd a férjed. Egyszer csak úgy áll az asszony, mintha lerántották volna róla a gúnyát a maga egyszerű pucérságában, de nincs férjem. Képzeljétek, Jézus megkérdezne tőlünk dolgokat, vagy mit mondanánk hirtelen? Mert az egészen biztos, hogyha hívjuk, akkor látja is a bűneinket. Látja is mindazt, amit mi a fejünkben elgondolunk és a szívünkben hordozunk. Kiderül mindaz a rendezetlenség, ami gát. Mert a rendezetlenség, a szétdobáltság az életünkben, az valaki másnak a munkája. Annak a nagy szétdobálónak, annak a diabólusznak, kérem szépen, az ördögnek a munkája. Ő szeretné azt mondani, hogy minden a rendetlen legyen a szívünkben. Ifjúságnak szeretném mondani, hogy nagyon becserkész áll minket a gonosz. Úgy szokta ezt csinálni, hogyha le akarom fordítani nagyon egyszerűre, hogy azt mondja például egy fiúnak, hogy te figyelj csak, látod milyen helyes az a kislány? Hát kezdjél el udvarolni neki, aztán cserkészd be azt a kislányt. Hát nem lehet az bűnnek, stb. De nyugodtan cserkészd be, nem lesz abban semmi. Hát. Na de hát a Pisti is becserkészte, és lebukott vele. Hát a Pisti, hát a Pistinek nincs annyi agya, hogy ezt felfogja, de te zseniális vagy, kérlek szépen. És be is dőlünk ennek. Így csalja meg a férfi a feleségét, vagy a feleség a férjét. És amikor majd elérkezik az eset, hogy tényleg lebukik, és azt mondja, hogy te azt mondtad, hogy nem bukom le. Ja, hát nem tehetek róla, hogy tényleg tévedtem, kevés az eszed neked is. És akkor azt mondja, nem baj, mert visszamegy az Istenhez. Ugyan már az Istenhez hogy mennél, mikor ennyit vétkeztél? Csak nem gondolod, hogy pont rád kíváncsi az Isten? És mi ezt elhisszük neki, pedig Jézus pont arra kíváncsi, hogy elmondom-e neki. Ő az, aki meg tud szabadítani egyedül ebből a nyomorult állapotból. És az asszony is bevallotta, hogy igen,
Nekem nincs férjem. És Jézus azt mondja, én régen tudom. De tudod-e, hogy régen tudja minden nyomorúságodat? Ez a kérdés. Tudod-e, hogy minden vétkedet tudja, ami olyan szépen testvéri öltönybe, vasárnapi hívő ruhába hordozol, azt is tudja, hogy mi van ott a szívedbe. Nincs elrejtve az Isten előtt. De nem rád akarja olvasni. Nem akarja elverni rajtad a port. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elvezet, vagy aki elvezet. Akkor téged keres. Akkor hazudott a sátán, mint oly sokszor már. Jézus elfogad téged, hogyha azt mondod, igen, Uram, igazad van. Igen, tényleg nekem is vannak bűneim. És ahogy most így mondod, és ez már megint csak személyes beszélgetés feltételez, hadd mondjam már el neked, Uram, mi az, ami az életemet ilyen sanyarúvá teszi? Hadd mondjam el neked. Hadd mondjam el. Elgondolom az asszonyt, tűző nap. Jézus azt mondja, jól mondtad, hogy nincsen férjed, és akkor elmondja a felismerést ugye az asszonynak. Gondolom az asszony hirtelennyibe beleréz a kútba, hogy az elpirultságát rejtse, mert hiszen még egyelőre úgy tudja, hogy egy férfi mondja ezt neki. Honnan tudja? Bizonyára mi is sokszor szégyeljük magunkat, vagy lesütjük a szemünket, nem baj, testvér. Lesütött fejet olyan jó, mikor majd Jézus áll alá nyúl az embernek, az felemeli. Úgy, mint a gyerekünknek, mikor leszidjuk, aztán lehajtja fejt, na jó, van, gyere ide, fiam. Valahogy így gondozza Jézus lelkileg ezt az asszonyt. Jézus tudta és tudja az egész életünket. Nincs az az ember, aki a titkot föltárná, de ha még föl is tárná, nincs az az ember, aki gyógyítaná. És a pszichológusokkal szeretem őket, de ez a bajom. Hogy mindent fel tudnak tárni, mindent ki tudnak bontani, és utána azt a hazugságot keltik, mintha meg tudnák oldani, gyógyítani is a dolgot. Milyen, hiába nagy emberek, azok mindig alázatosabbak. Jung, a nagy pszichológus, amikor nagyon sokáig járt hozzá egy delikvens, egyszer csak belépett, és mondta, hogy hát akkor professzor úr, jöttem megint magához. Hát most már hozzám ne jöjjön, kedves, itt egy névi, egy kártya. Na, de ez a lelkésznek a neve. Igen, mert csak az Isten segíthet magán. Idáig már kibontottuk, de innen az Isten segíthet magán. A Jézus lelki gondozása az nem olyan, mint az emberé. Én mindig elgondolkodom, és úgy szégyellem magamat. Én legszívesebben úgy elvenném a port azonnal. Azokon a reformátusokon. Nem járt eddig templomba? Most jössz ide? Mi? Irgumburgum. Hol is az az egyházfegyelem azonnal elővenni? Jézus meg azt mondja, hogy ne így kezdjed, mert nem mész semmire. És rádöbbentett engem is, hogy templomba járni, meg vele kapcsolatot tartani, ez nem kötelező. Annál sokkal bátrabb szót mondok, vagy bátorítóbbat. Lehetséges. Elképesztő. Nem kötelező, lehetséges. De szükséges is. Úgy, mint Nikodémusnak mondta, szükséges újjászületni? Igen. És a fordulat, amikor Jézussal beszélgetünk. Az a problémát, hogy az életed félre sikerült? Az a problémám nekem is. Az a problémám, hogy mindig úgy voltam, mint az egyszeri gyerek veled, Uram. Sose voltam őszinte. Nem úgy vagyunk mindnyájan, mint a gyerek. Eljátszom nektek, mert sokkal jobb, ne? Úgy. Mondjuk ez a legkedvesebb dolgom az életbe, ugye? És azt mondja Isten, hogy na, akkor mindent odaadtál? Igen, Uram, minden. Na, mutasd a bal kezed. Jó. Mutasd a jobb kezed. Mutasd mind a kettőt. Hát azt nem akarom, mert ez az egyetlen, ezt szerettem volna megtartani. Tudjátok, hogy nekem ilyen volt az orgonálás? Uram, én mindent odaadtam neked, miért perelsz velem? Hát már az orgonát akarod elvenni tőlem, az, amit az életemnek a nagy szerelme? Azt akarod elvenni? Azt mondta, Jézus, mutasd mind a két kezedet. És amikor megmutattam, akkor eltett lelkésznek gödre, ahol egyetlen egy orgona se volt. Egy se. Egy ilyen fajta ilyen könnyűzenei nyenyere az volt, amire át kellett írni
ugye egy oktáv pedára, amit az ember le akart játszani, azt mondta, nincs. És akkor, mintha megkérdezed Isten, hogy te bízol-e annyira bennem, hogy lehetséges? Ez a nagy kérdés. Elég a te hited, hogy velem álmodjál? Hát uram, mondom, most már nincsen semmi, bizonyára te jobban tudod. Na most nem voltam ott 8 hónapig, amikor letorgonak az egyik templomba. Aztán a következő szituáció úgy megpirult az Isten olyan sokszor. Alsó gödön lemegyek Biblia órára, egy ilyen elalakú teremben vagyunk, hasonló, mint ez. Padok vannak benne, mint a Calvin téri padok, és 4-5 öreg ember jön Biblia órára. Várom egyik alkalommal őket, ülök a padon kint, és mondom, hogy uram, nem kéne bezárni ezt a templomot? Hát 5 ember, hát feljöhet Felsőgödre is, nem? Most mindenkit Alsógödön itten csinálni, hát 5 ember. Na, ottan sétálok a kertbe, rúdosom a füvet, jön az egyik öreg néni, Piroska néném, azt mondja, tiszteletes úr, csak nem a templomot lépi ki. Piroska néném, ne viccelődjön vele. Jó, bemegyek, azt mondják az öregek, hogy halljuk, tiszteletes úr, kilépte a templomot. Hát mondom, ezek komolytalanak. Nem vicceljenek velem, hát itt vagyunk, itt összesen most jó, összejöttünk 7. Mondom, hát ebből hogy lesz templom? Lesz, tiszteletes úr, lesz. Hát mondom, figyelj, most péntek van, hát amikor majd lesz 1 millió, akkor szóljanak, jó? Jó, tiszteletes úr, vettük az adást. Jó. Hétfő reggel csöng a telefon. Haló. Piroska néni. Tiszteletes úr, 1 700 000 van már. Szombat, vasárnap. Tetszik érteni? Na, hát erre úgy el voltam, kénytelen voltam vele foglalkozni. De terveztetünk ide, ingyen tervezek oda, megvannak a tervek, jön a Piroska néni, folyton intézkedő, és azt mondja, hiszen 4,5 millió van már, 1 hónapon belül. Leülünk, hogy hát akkor talán az ellakó épületet meghosszabbítanánk, mire Feri bátyám azt mondja, ki van zárva. Vacakot nem építünk. Feri bátyám, pénz kell hozzá. Semmi baj, itt van 4 millió. És egy év alatt összejött, kérem szépen, a 16, és másfél év alatt felépült a templom is. És én csak nézek. Egész végig akkor meg azért imádkoztam, uram, most lesz templom, na de ki lesz benne? Mert ugye olyan nagy hite van az embernek, akkor ki lesz benne? Na, elérkezik az alkalom, a szentelés, nem férünk el. Na jó, hát a szentelés azon persze, hogy nem férünk, a tér is tele van. Elérkezik a mindennapok, és érdekes módon meg kell csináltassuk a karzaton a padokat, mert a szék, az a 40 szék kevés. Nem tudok mit mondani. Akarsz-e az Istennel járva álmodni? Akarsz-e az Úr Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmében részesülve vele egy utolján? Akarsz-e, hogy felbuzogjon a víz benned, meg körülötted? Na akarsz-e? Én teológiai problémákat ezerszer fölvetem. Én fölvetem az emberi gondolatok által, hogy logikátlan, uram, ez nem lehet, ez logikátlan. Isten azt mondja, figyelj, tedd már félre ezt az egészet. Akarod, vagy nem? És egyszer csak elindul valami, amiről egyszerűen nem tudok. Ő végzi. Én csak egy eszköz vagyok benne, aki csinálhat valamit. És amikor az ember csinálhat valamit, akkor folyton csodálkozik. És amikor csodálkozik, akkor majd folyton hálás. Amikor meg hálás, akkor mindig van mondani valója. Hát én nem értem. Akarsz ilyet életet élni, testvérem? Vagy megelégszel avval a jó szundivalodban kényelmetlen székeken olyan rossz aludni? Vagy akartok-e tovább lépni? Ez nagy kérdés, testvérem. Mert ugye a hit tekintetében minket sokszor kérdeznek, és úgy járunk azzal, mint egy, megint egy történet, volt egy ateista emberke, aki előadást tartott arról, hogy a hit milyen lehetetlen. És micsoda badarság. És a végén azt mondta, ha valaki akar, szóljon hozzá. Kijött egy ember, mondta, szóljon hozzá a pillanat, uram. Fogta, megpucolt egy narancsot. Letette a héját. Mondja már ember, már egy picit. Elkezdte enni a narancsot. Girizdenként szépen, mindenki várta, mi lesz ebből. Megett a narancsot, és azt mondja a speaker, hogy na, akkor most már mondja, hogy mit akar. Igen, igen, azt szeretné megkérdezni magát, hogy milyen íze van a narancsnak. Hát onnan tudja, ma maga ette meg. Na látja, akkor miért beszél a hűtő, mikor semmit nem próbál belőle. Nem? Hát most gondolják a testvérek, ha megkérdezi valaki a testvéreket, hogy mi az hinni, akkor nem a narancsos ember fog az eszükbe jutni. Uram, szeretnék én is narancsot enni először? Hogy a narancs ízéről egyáltalán tudjak valamit mondani. Élő víz kell, testvéreim. Az első lépés az, hogy vágy legyen az ember szívébe, akarja ezt az egészet. A második, hogy felismerje Jézusban azt, aki egyáltalán tud valamit adni. Aztán el is higgye azt, hogy tud adni az Isten gazdagon, és nem akarja magának megtartani. Jézus még az örökké valóságot sem akarja megtartani magának. Lesz szó a héten róla, de gondolják csak el. Jézus, amikor elmegy, amely helyet készítsek nektek, visszaüljek, értetek, magamhoz vegyelek, ott legyetek, ahol én vagyok. Hát képzeld, Jézus a mennybe se akar egyedül lenni. És még a mennyben van, ad is se unatkozik, helyet készít nekünk, közben jár az atyánál. Lefordítja a mi imádságunkat. És mondhatnám tovább, a király, a világ királya. És ő hív. És az ember megvallja a bűnét neki, elmondja, elmond mindent, kérem szépen, akkor lekopik a teológia, lekopik az emberről egy idő után a tradicionális hit, ott áll semmit sem hozva, az ő keresztjébe fogódva, mesztelen, hogy felruhálsz. Árván, hogy megszánsz. És innen indul valami. Tudom, hogy ehhez le kell tennünk a mi bölcsességünket, a mi emberi nagyságunkat, ha szabad így mondjam. És el kell fogadni, hogy semmik vagyunk, de szeretettek, innen felnő vagy valami. De mindenki boldog, aki ezt az utat végigjárta, érdekes módon. Utolsó példa, hűha, utolsó példa, Schweitzer Albert példája. Schweitzer Albertnek az írásain keresztül is olyan gyönyörűen végig lehet látni az egészet. Elindul egy jó házból való emberke, akinek megvan a tradicionális hite. Kiváló orgonajátékos, rokonlélek, kérem szépen, ott ül a templomba, szülei, mi lesz belőle ebből a gyerek? Pop, hát világos. Elvégzi a teológiát, filozófiai tanulmányokat folytat, zenét tanul közben, Párizsba, Düprénél, Vidornál, minden. És befutott orgonista lesz, jó teológus lesz, strasburgi lelkész lesz, ugye? Megírja a Jézusról szóló könyvét, liberális könyv, nagy siker ugye abban az időben, és akkor egyszer csak nyugodt vasárnapi délután talán, ebéd után, mint befutott ember, olvassa a cikket, hogy Lambarénében, kérem szépen, orvos kellene, ebben nyomorult, ugye, egyházi intézménybe, és egyszer csak valami furcsán felindítja az ő szívét, elmegy 35 évesen orvostanhallgatónak, aztán amikor elvégzi az orvosi egyetemet, akkor aláírja, hogy nem prédikálhat, mert más hitvalláson állnak azok a keresztények, mint az ő egyháza hitvallása. És elmegy Lambarénébe, szépen nyugodtan, és Lambarénében elkezd gyógyítani. És azt a munkáját, amit ott végzett, az Isten ezerszeresen megáldotta. Érdekes dolog, ott nem volt orgona. Egy pianinót vitt hozzá, egy pedálból legyőzettel, és mégis maradt az a nagy orgonista, és az orgonista ságából Európába bejövő nagy pénzeket oda tette be Lambarénébe, hogy legyen egyre több és több barak, és egyre több és több ember gyógyuljon. Hát így megfordítja az Isten az emberi életét. És utoljára, ha nem tartom fel nagyon a testvéreket, ugye én kiléptem a teológiáról 1971-ben, mert daszosan megmondtam a véleményemet a professzor úrnak a dolgokról, 3x3-val kapcsolatban. Hát mondta, hogy akkor jobb, hogyha én megyek, mert úgyis mennem kell. Be is egy hét múlva megkaptam a behívót, na mindegy. Szóval én megfogadtam, hogy többet én nem leszek lelkész. De még a református templomokat is elkerülöm. Ehhez képest leszereltem, és rögtön felhívtak a skót misszióból, hogy legyek ott a orgonista. Jó. Na, még itt, addig ott maradok, míg a lelkész nyugdíjban egy 2 év, aztán elmegyek most a többet nem jövök.
Ahogy a lelkész elmegy nyugdíjba, mondtam, én is elmegyek, Isten áldja őket, stb. Én a Salétrum utcába hívtak organistának. Na jó, hát én a Salétrum utcába organáltam, 13 messzenden keresztül, és mondom, nagyon jó, hát én most már presbiter az ember, már énekkart vezet, hát mi mit akarsz, uram, már mi mit csinálják, már mindent odaadtam, nem? Hát most már. Svájcban, egy kis faluban úgy hívják a falut, hogy Hallau. Ott van egy Krisztusnak gemény, de ez egy ilyen missziós gyülekezet, és ott voltunk egy kedves családnál egy éjszakára, és mondják, hogy nem megyünk el délután, egy kicsit az ifjúsággal, egy kis ifjúsági délutánra. Na, lementünk, zongoráztam, ott meg gitároztak, elvertünk, vagy 1000 darab ilyen, ilyen kis halleluja nótát, egy könnyű zeneit. Majd kezdtem unni a végén, mert ugye a szűzszerdőcsöt nem nagyon bírom. És aztán azt mondják, hogy mikor vége van, hogy na most lesz egy evangelizáció. Na tessék, hát ez kellett nekem. Hát nem eljük, hogy 3 óráig tűnök még most egy evangelizációt hallgassak végig, nem? Ilyen dac volt a szívemben. Jött egy ilyen kis ferdeszemű emberke, akit megtérített az ottani misszionáris, ő fog majd nekem beszélni. Hát ez áll, ez fantasztikus. Megvolt az ott, hogy megjelent a színpadon, hú, hát mondom, itt már áll. Elkezdi mondani nekem az Ézsaiás elhívás a történetét. Hát mondom, most te fogod elmagyarázni nekem. Hát én héberül is tudom te. Hát nem igaz. És tele voltam zaccal. Na, a hölgy fordította lelkesen. Na, végre vége van. Elmentünk, mérges voltam. Lefeküdtünk. Reggel fölkelek. Nézem ott a technikát, múltszázadi mosógépet, ilyen vízhajtású, minden. Ez csak felbukkan. Kit küldjek el? Ki megy el nékünk? Na, halucinás nagy. Elmentünk még Hollandiába, végorgonáltam, vagy 40 orgonán, hazajöttem, megint ott a fülembe reggelente. Ki megy el nékünk, és kit küldjek el? Hát mondom, ez valami árulás. Mentem a Harkai Feri barátomhoz. Te Feri Fonna, figyelj, állandó jelleggel edzön elém. Na mégis mit gondolsz, miről van szó? Ott van egy válasz, nem akarod elmondani? Imhol vagyok, uram, küldj el engem. Aztán kimondtam, és akkor együtt jártunk a barátommal teológiára, már vén fejjel, hogy aztán ott hagyja az ember az egész egzisztenciáját 43 éves korában, és elmenjen lelkésznek. Tudjátok, az Úr útjai kiszámíthatatlanok. Csak hogy hajlandó-e az ember azt mondani, uram, oda megyek, ahova küldesz. Hajlandó-e elfogadni mindazt, amit az Isten adni akar. Hajlandó-e, mert amikor személyes kapcsolata van az embernek, akkor fogja tudni elmondani, hogy kicsoda ő. De ez már a honlap témája. És erről majd honlap fogunk beszélni. Isten áldja meg a szívükben azt a pár gondolatot, ha maradt, hogy maguk-maguk válaszolják meg, és megtalálják azt a mestert, aki megkérdezi a testvéreket, hogy akarnak-e abból az élő vízből. Akarják-e ezt az új életet? Akarnak-e nem csak ülni, hanem élni most már, úgy, ahogy ő kínálja. Isten áldja meg ebben a testvéreimet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi úgy tanultuk még az irodalomban is, hogy a bűnre bűnhődés jön. És te pedig azt mondod, hogy a bűnre megváltás is, megbocsátás is jöhet. Valahogy felfordítod a világot, Urunk. Valahogy egész másképp gondolkodol, mint ahogy mi egyszerűen fel tudjuk fogni emberek, és mi sokszor megyünk feléd úgy, hogy a mi logikák szerint rendezd be ezt a világot, de akkor meg elvisz a kegyelem. Urunk, taníts végre elengedni mindent. Taníts végre előtted megvallani mindent. Taníts bennünket arra, Urunk, hogy amikor mindent elmondtunk, akkor lássuk, és kérjük tőled azt a vizet, a Szent Lelket, ami által a hit is megindul bennünk. Mi úgy tanultuk, és úgy tudjuk, hogy a Szent Lélek műve az, hogy az ember hitre juthat, és egyszerűen befogadhat mindent, amit te ígérsz. Úr Jézus, szólíts meg bennünket. Szólíts meg minket a magunk létszomjúságában, abban a szituációban, amikor már azt mondjuk, hogy most minden mindegy, beleöregettünk, belefásoltunk. Utasd meg, hogy az örök élet szempontjából nincs öreg, csak hozzád tartozó, és ez számít. Úr Jézus, olyan jó, amikor
végre egyszer levehetünk minden pajzsot és páncélt, szegre akaszhatjuk mindazt a védelmi berendezést, amivel védekeztünk az emberekkel szemben, és veled beszélhetünk, aki nagyon jól tudod, hogy milyen az emberi élet nyomorúsága, te nagyon jól tudod, milyen a létszomjúság, találkoztál te vakkal és leprással, és Samária asszonnyal, és Zákeussal, és Mátéval, és érdekes, mindegyik otthon talált, te nálad, biztos helyünk van, nekünk is te nálad. Urunk, ezt a helyet megmutatva hív bennünket. Hadd érezzük át a te szereteted ölelését, és hadd érezzük át, Urunk, mindazt a csodát, amit a lelked bennünk elkezd. Hogy lassan megtelik az életünk, és annyi lesz benne, hogy muszáj tovább mondanunk, mert nem lehet ellenállni a lélek uralmának és hatalmának, annak a gazdagságnak, amit te ajándékozol. És amikor magunk a gyülekezetünket kérünk, akkor tudjuk, hogy az otthonunkért kérünk, Urunk. Mi a saját otthonunkban is békességet szeretnénk, saját családunkban, férjünkkel, feleségünkkel, gyerekeinkkel, unokáinkkal. Urunk, taníts minket ott és itt a gyülekezetben is a másikat szeretni felkarolni. Hadd legyen ez a hely is olyan, Urunk, ahova már nem kell hordani a páncélt. Már le lehet venni a védelmi berendezést. Urunk, a te ígéd, az örök élet. Ajándékozz nékünk ezt. Mutasd meg, ami emberi ésszel felfoghatatlan, de a te lelked és igény nyomán valósággá válhat. Számunkra sokszor elképzelhetetlen, de az ígédet elfogadva hiszük, hogy ez valóság lehet a mi életünkben. Bátorítsál mindnyájunkat, és könyörülj az egész gyülekezeten, távol lévőkön, időseken, hazafelé készülőkön, nehézségeket hordozókon, ifjakon, mert mindent tudunk adni gyerekeinknek, csak hitet nem, Urunk. Könyörülj rajtuk is, hogy egy életet boldog kiteljesedésben élhessenek meg. Egész egyházunkért kérünk, a választások idején is békességért, és a földön is ezt kérjük. Úr Jézus Krisztus, te szerinted való békességet ajándékozz nekünk. Hallgass meg a mi imánkat, töredékes mondatainkat, és tedd szalonképes méltóvá a mi atyánk széne előtt. Akkor is, amikor a tőled tanult imádsággal fordulunk hozzá, mi atyánk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti pedig, testvéreim, növekedjetek egy szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, várjátok az Úr Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen. És záró énekül, ahogy tetszenek látni, a szelíd szemű Jézus előtt szeretnénk még megállni, és őt szeretnénk kérni. Thank you. közösség, nagy szeretettel kérünk és várunk kedves testvéreket holnap este is.